Nagy teljesítményű elektromos autótöltők telepítését kezdte meg az E.ON és az egyik kiskereskedelmi áruházlánc. Július 1-től a gyártóknak és a forgalmazóknak kell megfizetniük a hulladékok újrahasznosításának a díját. Magyarországon már most több gáz van a tárolókban, mint az időarányos lakossági fogyasztás. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Nagy teljesítményű elektromos autótöltők telepítését kezdte meg az E.ON és az egyik kiskereskedelmi áruházlánc. A transeurópai közlekedési hálózat mentén 15 helyszínen összesen 30 ilyen berendezést helyeznek üzembe. Az első töltőket most adták át Székesfehérváron, mondta el az Inforádiónak az E.ON csoport szóvivője Varga Ivett. Sipos Ildikó interjúja.
A töltők különlegessége, hogy a 300 kW teljesítményű egyenáramú töltők 6-szor gyorsabb töltést tudnak biztosítani, mint a DC töltők között leginkább elterjedt 50 kW-os villámtöltők. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges 2-3 órát várni akár egy feltöltésre, hanem az a 20-30 perc, amíg egy átlagbevásárlást bárki megtesz, az elegendő arra, hogy 100%-ra feltöltse a várakozó elektromos autóját. Ez egy hatalmas kényelmi előrelépés az elektromos autós közösség számára. Ez a fejlesztés egy jelentős nemzetközi projektnek a legelső állomása. Ennek keretében Európa 9 országában több mint 1000 darab 150 kW-os ultragyors töltő épül ki. Ebben a nemzetközi projektben az legelső töltők készültek el most Székesfehérváron, amiket egyébként még újabbak fognak követni. 2025 elejéig további 14 magyarországi helyszínen telepít hasonló ultragyors töltőállomásokat az E.ON Hungária csoport, az áruházlánccal közösen, ami azt jelenti, hogy összesen 30 ilyen ultragyors töltő telepítése valósul meg 60 töltőponttal.
Mennyire fogják ezek a magyarországi helyszínek lefedni az országot, tehát mennyire fogja ezáltal ez megkönnyíteni az elektromos autózást Magyarországon?
Szerte Magyarországon várhatóak a következő helyszínek, a legelső egyébként Fóton, de a lényege pontosan az volt a helyszínek kiválasztásának, hogy fontos közlekedési csomópontokban legyenek elérhetőek ezek a töltők, ahogy Székesfehérvár is egy hatalmas áthaladó forgalommal rendelkező közlekedési csomópont, több hasonlót, például Debrecent, Kecskemétet, Zalaegerszeget, Győrt és Szombathelyet is érinteni fogják ezek a fejlesztések.
Varga Ivettet, az E.ON csoport szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Július 1-től a gyártóknak és a forgalmazóknak kell megfizetniük a hulladékok újrahasznosításának a díját. Ennek mértéke sok esetben magasabb lesz, mint a már most életben lévő környezetvédelmi termékdíj. A GVH arra figyelmeztet, hogy jogsértő, ha a gyártó, illetve a forgalmazó a díjemelés hatását összehangoltan a vevőkre hárítja át. Sipos Ildikó összefoglalója.
A papír és a karton hulladékért kilogrammonként eddig 19 forintot kellett fizetni. Július 1-től 173 forint lesz ezen termékek hulladék újrahasznosítási díja, röviden EPR díja. De ez csak egy példa, több más termék mellett a képernyők és a monitorok, valamint a számítástechnikai berendezések esetében is magasabb lesz az EPR díj, mint a korábbi környezetvédelmi termékdíj. Ezeknél a termékeknél 57 forint helyett 362, illetve 261 forintot kell fizetni kilogrammonként, összegezte az RSM hulladékgazdálkodási tanácsadás vezetője. Falcsik István azt is elmondta, hogy az EPR díjból származó bevétel július 1-től a MOHU MOL-hoz kerül, ebből végzi majd el a konceszor a hulladékok újrahasznosítását.
Az EPR díjak sokkal magasabbak, mint a környezetvédelmi termékdíjak. Az EPR díj teljes mértékben kiváltja a termékdíjat azonos termék áramok esetében. A termékdíj funkciója az egyrészt nyilván az is volt, hogy ezek a környezetre ártalmas hulladékká váló termékeknek a kezelésével kapcsolatos díjakhoz is hozzájáruljon, de ugyanakkor a fogyasztóknak egyfajta orientálása is volt. Az EPRD-nak ennél sokkal letisztultabb a célja. A hulladék kezeléssel kapcsolatos feladatoknak a finanszírozására szolgáló bevétel.
A 2000-es években az elemek hulladékkezelési díja emelkedett, akkor a gyártók egységesen árat emeltek, ez azonban nem volt jogszerű, és a GVH kartel miatt 30 milliós bírságot szabott ki, emlékeztetett a gazdasági versenyhivatal szóvivője. Horváth Bálint hozzátette, éppen ezért versenyjogi szempontból jogsértőnek minősül, ha valamelyik gyártó vagy forgalmazó most is hasonló lépést tesz, vagyis összehangoltan a vevőkre hárítja át ezen díjtételt.
Az árképzést mindenki szabadon alakítja. Lényeges azonban, hogy ezt a díjtételt a jogszabályok egyértelműen gyártói felelősségi kötelezettségként határozzák meg, nem pedig a vevőkre, azaz közvetve vagy közvetlenül a fogyasztókra áthárítandó költségelemként, és amennyiben a díjtételt az érintettek összehangoltan hárítják át a vevőkre, akkor az együttműködésük versenykorlátozó megállapodásnak is minősülhet.
A GVH azt javasolja, hogy a gyártók részesítsék előnybe a csomagolásmentes megoldásokat, vagy a lebomló csomagolóanyagokat. Ez a termékek árára is kedvezően hathat.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Magyarország gázellátása szavatolt, már most több gáz van a tárolókban, mint a lakossági fogyasztás. Az áramrendszer robusztus felépítésének köszönhetően megfelelő az ellátásbiztonság, így az ország energiaellátása biztosított. Ezt mondta az energiaügyi miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlése közben tartott sajtótájékoztatóján Esztergomban. Lantos Csaba beszélt arról is, hogy 5000 megawattnyi naperőmű termel ma Magyarországon. A napelemek és a paksi atomerőmű termelésével együtt vannak olyan negyed órák, amikor Magyarország teljesen karbonsemlegesen állítja elő az áramot. A tárcavezető hozzátette, ösztönözni fogják, hogy minél inkább megújulókkal tudják kiváltani a hagyományos energiatermelést, és egyre inkább karbonsemlegessé tegyék az országot, mert a legfontosabb az ellátásbiztonság, tette hozzá a miniszter.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Negyedével csökkent a földgáz felhasználása a legutóbbi fűtési szezonban az azt megelőző időszakhoz képest. Ez nagyjából 2 milliárd köbméteres spórolást jelent. Mindeközben a felhasznált villamos energia mennyisége 7,5%-kal esett vissza Magyarországon. A részletekről Steiner Attilát, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallják.
Rendkívül impresszívek a számok, és főleg a földgáz fogyasztás területén 24,5%-os fogyasztás csökkentésnek lehetünk tanúi. A villamosenergia esetében ez érthető módon egy jóval kisebb szám, de itt is csökkenést láthatunk, több mint 7%-os a fogyasztás csökkenés a villamosenergia területén.
Milyen időszakra vonatkozik ez a spórolás?
Ez a spórolás, ez a fűtési szezonokat hasonlította össze, és én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül impresszív szám. Hát alapvetően a tudatos fogyasztás ennek az egyik fő oka. Az állampolgárok, illetve a gazdálkodó szervezetek is jóval tudatosabban odafigyeltek a fogyasztásukra, és emellett meg természetesen az enyhe télnek is köszönhető, hogy ezeket a számokat egyszerűbb volt elérni. A lakosság is nagyon komoly gázfogyasztás csökkenést ért el, egy közel 2 milliárd köbméterrel kevesebb gázt fogyasztott el a lakosság, illetve a gazdálkodó szervezeteknél egy 26%-os fogyasztás csökkenésnek lehettünk tanúi. Én azt gondolom, ezek nagyon jelentős számok, és hát természetesen a kormányzat se szeretett volna ebből kimaradni, úgyhogy a kormányzati épületállománynak a gázfogyasztása az pedig több mint 50%-kal csökkent az elmúlt fűtési szezonban az egyel korábbi fűtési szezonhoz képest.
Az időjárási tényező hogyan befolyásolja az elmúlt években, mit láttak a felhasználást, a földgáz felhasználást, mert ugye voltak az elmúlt években jelentősen hidegebb telek is, a mostani kifejezetten enyhe volt, szóval ez mekkora mennyiséget jelenthet? 0,5 milliárd, 1 milliárd köbmétert is akár?
Pontos számokat erre nem szeretnék mondani, mert szerintem ezt nagyon nehéz megbecsülni, természetesen vannak különböző módszerek, de alapvetően azt láttuk, hogy amikor hideg volt idén a tél, abban a pár hétben, akkor is elég jelentős volt a fogyasztás csökkenés az egy évvel az előtti fogyasztáshoz képest. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy természetesen az időjárásnak egy nagy hatása van, de emellett is a tudatos fogyasztás volt az, ami a fogyasztás csökkenésnek egy nagyon jelentős részét hozta.
Mennyi tartható meg ebből a spórolásból a következő fűtési szezonokra?
Én azt gondolom, természetesen nagyon időjárás függő a következő tél esetében, hogy milyen fogyasztás lesz. Én abban biztos vagyok, hogy a korábbi fogyasztási szintekre már nem fogunk visszamenni. Már mindenki jobban odafigyel a fűtésre, illetve a gázfogyasztására, és valószínűleg ez a magatartás az meg fog maradni a jövőben is, viszont itt azért természetesen játszani fognak az időjárás okozta hatások.
Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Napi 1 és 9% közötti visszaesést okozott az áramfelhasználásban egy-egy európai államban a COVID-19 járvány, illetve az ellene hozott kormányzati intézkedések, derült ki egy tanulmányból. A Budapesti Corvinus Egyetem kutatóinak vezetésével készült felmérés az Európai Villamos Energia Átviteli Hálózat adatait használta föl. A részletekről Berezvai Zombort, az egyetem adjunktusát hallják.
Ez bizonyos szempontból egy felmérés volt, valójában mi az áramfogyasztási görbéket a különböző európai országok napi, sőt óránkénti áramfogyasztását elemeztük 2020 tavaszától egészen év végéig, tehát a COVID kezdetétől egészen az első vakcinák megjelenéséig, és alapvetően két kérdésre kerestük a választ. Az egyik az az volt, hogy napon belül hogyan változik az áramfogyasztás, tehát mennyire változott meg az embereknek az áramfogyasztási szokása a különböző lezárások hatására, illetve hogy hogyan változott összességében az áramfogyasztásnak a volumene. Az első kérdésre igazából az a megállapításunk lett, hogy átalakult az áramfogyasztás, míg korábban jellemzően délelőtt meg délután voltak úgynevezett csúcsok, tehát ekkor több áramot fogyasztottak, mint mondjuk napközben, addig ezek a csúcsok laposodtak, a napközbeni fogyasztás pedig emelkedett, tehát látszódik, hogy mondjuk az emberek esetleg később keltek föl, nem utaztak annyit, a home office-ban más ritmust követtek, mint egyébként munkájukon tették volna, illetve az is látszódik, hogy napi 1-9%-kal visszaesett az áramfogyasztás, ez attól függ, hogy éppen milyen szigorúak voltak az intézkedések.
Az áramfogyasztás visszaesése vajon minek tudható be? Mert ugye az ember elsőre talán azt gondolná, hogy nőtt az áramfelhasználás, mert hogy mindenki otthon bekapcsolta a számítógépét.
Igen, hát ugye a számítógépet igazából a munkáinkon is bekapcsoljuk, tehát valójában ez egy áramfogyasztásnak az áthelyeződését kéne, hogy jelentse, hogy nem az irodában fogyasztjuk az áramot, hanem otthon. De emellett, és ugye itt jön be az, hogy az eredményeink alapján minden szigorúbbak voltak ezek az intézkedések, annál jobban visszaesett az áramfogyasztás, sőt ez nem is lineáris, hanem ez egy ilyen gyorsuló hatás volt, tehát viszonylag csekély szigorítások esetén nem nagyon volt észlelhető jelentős változás, nagyon szigorú korlátozásoknál, tehát például iskolák bezárása, élelmiszerboltokon kívüli egyéb kiskereskedelmi egységek bezárása, vendéglátóipari egységek bezárása, kijárási korlátozások, hogyha ezek mind együtt voltak, akkor az okozott egy nagyon jelentős átalakulást és egy nagyon jelentős csökkenést. És emögött igazából azok a fő tényezők húzódnak meg, hogy például azáltal, hogy bezártak boltok, az emberek nem tudtak elmenni ezekbe a boltokba. Ott nyilván nem kellett világítani, nem volt esetleg fűtés, légkondicionálás. Ugyanez igaz arra, hogyha bezárnak vendéglátóipari egységek, akkor ott is nem fognak főzni a konyhákon, szintén nem kell világítás, nem kell fűtés, nincs zene, nem működik egy csomó olyan eszköz, ami folyamatosan áramot használ. Illetve az is azért egy fontos szempont, hogy amikor mondjuk valaki bemegy egy irodába dolgozni, akkor ott nyilván abban az irodában egy csomó egyéb kiszolgáló infrastruktúra is működik, hűtők, esetleg mikro, világítás, amit mind le lehet kapcsolni, és otthon pedig egyébként mondjuk a hűtő így is úgy is működik. Tehát azzal, hogy mondjuk az otthoni hűtőbe teszünk valamennyivel több terméket, azáltal nem nő meg a hűtőnek a fogyasztása, viszont azzal, hogy a munkája mondjuk le lehet kapcsolni a benti hűtőt, mert több hónapig egyetlen ember sem megy be oda dolgozni, azzal ott meg áramfogyasztás nyereség azonosítható.
Összetudták azt hasonlítani, hogy hogyan változott a lakossági és külön, hogy az ipari áramfelhasználás?
Nem, mi egyben vizsgáltuk az összes áramfogyasztást, tehát olyan adataink voltak, amelyek azt mutatták, hogy az adott országban, az adott órában hány megawattóra áramot fogyasztottak, és ennek megfelelően hány megawattóra áramot termeltek, tehát azt nem néztük, hogy ez egyébként a lakossági és az ipari felhasználás között hogyan változott. De várhatóan is igazából, ez nyilván bizonyos szinten csak spekuláció, a lakossági fogyasztás az inkább megemelkedett, mint ahogy említette is, például azért, mert az emberek több időt töltöttek otthon is, mondjuk otthon főztek a helyet, hogy egy étteremben ebédeltek volna, míg az ipari fogyasztásban pedig vélhetően csökkenés volt.
Időszakosan látszottak egyébként egyéb tendenciák is. Értem ez alatt azt, hogy látszott a különböző jelentősebb korlátozások bevezetése után is némi ciklikusság, hogy tán az elején jobban, a végén kevésbé volt jellemző az energia megtakarítás.
Igazából mi azt láttuk, hogy az áramfogyasztás mértéke, meg ez a korábban említett profilgörbe átalakulása, ez attól függött, hogy milyen szigorúak voltak ezek az intézkedések, és azért annyira sok ideig nem voltak életben ezek az intézkedések, hogy mondjuk ilyen nagyon hosszú távú hatásokat lehessen vizsgálni, tehát nyilván, hogyha mondjuk fél évig vagy egy évig lennének ilyen korlátozások, akkor ott jobban lehetne nézni azt, hogy ezeknek a hosszú távú hatásai hogyan alakulnak. Amit mi láttunk, az az, hogy amikor ezeket bevezették, majd kivezették, majd újra bevezették, akkor azért az áramfogyasztás lekövette ezeket a változásokat. Tehát, hogy amikor újra mondjuk lehetőség nyílt elmenni egy étterembe, vagy kinyitottak ezek az úgynevezett horeka egységek, majd amikor mondjuk 2020 őszén újra bezáratták ezeket, akkor az áramfogyasztásnak megfelelően a nyitáskor megnőtt, az záráskor pedig újra lecsökkent.
Országonként láttak jelentősebb különbségeket?
Igazából ez a tanulmányunknak az egyik fő konklúziója, hogy a vizsgált 23 EU tagország, tehát nyilván viszonylag homogén országokat vizsgáltunk olyan szempontból, hogy mindegyik EU tag, mindegyik jól fejlett ország, tehát mondjuk nem hasonlítottuk össze Magyarországot Myanmarral, tehát a vizsgált 23 európai uniós tagországban lényegében hasonló mintázatokat látunk, és mindenhol a Covid-dal kapcsolatos megszorító intézkedések vagy ilyen korlátozó intézkedéseknek nagyjából hasonló hatásai voltak az áramfogyasztásra. Nyilván az, milyen országban milyen szigorú intézkedéseket hoztak, abban voltak eltérések, illetve nyilván az is látható, hogy az egyes országokban azért van egy elég jelentős eltérés önmagában is az áramfogyasztásban, ami eredhet az adott ország népességéből, a fogyasztási szokásokból. Azt is látjuk, hogy nyilván a hőmérsékletnek nagyon jelentős hatása van az áramfogyasztásra, ezeket mind beépítettük a modellbe.
Maga a modell hogy készült? Mert hogy ezek szerint több változót is figyelembe vettek.
Igen, igazából ez egy úgynevezett FGLS panel modell volt, aminek a lényege az az, hogy összegyűjtöttük azt, ahogy már korábban említettem, hogy a 23 Európai Uniós tagországban 2019-ben és 2020-ban óránként hány megawattóra áramot termeltek és fogyasztottak, emellett összegyűjtöttük a napi átlaghőmérséklet adatokat ugyanezekre az országokra, összegyűjtöttük ezeket a Covid-hoz kapcsolódó szigorító intézkedéseknek, erre van egy ilyen mutatószám, ami összegzi azt, hogy ezek milyen szigorúak voltak, ezeket az Oxfordi Egyetem gyűjti, és ezeket az adatokat építettük be együtt egy modellbe, és a modellben igazából azt néztük, hogy 2019-hez képest 2020-ban hogyan változott a fogyasztás. És hogy ez a változás milyen mértékben tudható be a hőmérséklet változásának, milyen mértékben tudható be a Covid-hoz kapcsolódó szigorításoknak.
Mi volt a null hipotézis, vagy az alaphipotézis, mielőtt elkezdték a vizsgálatot? Mire számítottak, ilyen 1-10% körüli csökkenésre, vagy akár az energiafelhasználás növekedésére?
Hát ez egy érdekes kérdés igazából. Úgy alapvetően nem volt olyan kiinduló hipotézisünk. Más kutatások alapján azért nyilván azt láttuk, hogy valószínűbb a csökkenés, mint a növekedés, illetve mi is úgy logikusan azért azt gondoltuk, hogy mondjuk azáltal, hogy üzemek leálltak, a termelés az csökkent, ennek mindenképp van egy áramfogyasztás visszafogó hatása. Tehát az, hogy az elején mondjuk azt vártuk el, hogy 10% lesz a csökkenés, vagy 5%, vagy 15%, arra igazából nem nagyon mernék megesküdni, meg erre így nem emlékszem pontosan vissza, de azért viszonylag várható volt, hogy az áramfogyasztás az inkább visszaesik a Covid alatt, mint sem növekszik.
Berezvai Zombort, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Idén is meghirdeti a Magyar Nemzeti Bank a Zöld Pénzügyi Tudományos Díjat és a Zöld Pénzügyi Tudományos Kutatási Kezdeményezést. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Nádra Ildikót, az MNB felügyeleti helyettes szóvivőjét.
A Magyar Nemzeti Bank 2021-ben alapította a Zöld Pénzügyi Tudományos Díjakat, és létrehozta a Zöld Pénzügyi Tudományos Kutatási Kezdeményezést is. Mindezt annak érdekében, hogy a környezeti fenntarthatóság támogatását ösztönözze, és hogy a kiemelkedő zöld pénzügyi kutatási teljesítmény nyújtó magyar és nem magyar szakemberek iránti megbecsülését is kifejezésre juttassa. Három díjról beszélhetünk, az egyik a Nemzetközi Zöld Pénzügyi Életműdíj, amelyet olyan nem magyar állampolgárságú szakembereknek adományoz a jegybank, akik világviszonylatban is meghatározó, úttörő jelentőségű kutatási eredményekkel járulnak hozzá a fenntartható gazdálkodás zöld pénzügyi tudományos vizsgálatához és megvalósításának a fejlődéséhez. A Zöld Pénzügyi Tudományos Talentum díj a következő, amelyet olyan 41 évnél fiatal alap magyar állampolgárságú szakemberek kaphatnak, akik az elmúlt években kiemelkedő zöld pénzügyi kutatást végeztek, és publikációs tevékenységük alapján döntik el. A jegybank által létrehozott zöld pénzügyi tudományos kutatási kezdeményezésre, a pályázati felhívásra olyan kutatási tervvel lehet nevezni, amely aktuális a zöld pénzügyek területéhez kapcsolódó tudományos igényességű kutatási programot fogalmaz meg.
Kik voltak eddig a díjazottak, és meddig lehet ezen három kategóriában jelentkezni?
A tavalyi Nemzetközi Zöld Pénzügyi Életműdíjat 2022-ben Sean Kidney, a Climate Bonds Initiatív társalapítója és vezérigazgatója vehette át. A Zöld Pénzügyi Tudományos Talentum díjat Vértesi László, a BME Pénzügyek Tanszék habilitált egyetemi docensének kutatói tevékenysége nyerte el tavaly, illetve tavaly a kutatási kezdeményezés első díját a MATE körforgásos gazdaságelemző és tudásközpontja nyerte, a második díjat Horváth Áron kutatócsoportja, a harmadik díjat pedig Kovács Antal Ferenc kutató vehette át. A részletes pályázati felhívások és a jelentkezési határidő pedig az MNB honlapján elérhető.
Nádra Ildikót, az MNB felügyeleti helyettes szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!